Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár így kezdődik, te hozzád teljes szívből. Dicsérjük tovább az Úr nevét a 238. énekünk első 6 versével. A 238. énekünk így kezdődik, Teremtő Istenünk.
Thank you.
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregek ura. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből a 8. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól most hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 8. versétől a következőképpen. Lisztrában ott ült egy lábával tehetetlen ember, aki anyjának méhétől fogva sánta volt, és sohasem járt. Ez hallotta Pált beszélni, aki jól szemügyre vette, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. A sokaság pedig, amikor látta, amit Pál cselekedett, likaóniai nyelven így kiáltott. Az istenek jöttek le hozzánk emberi formában. És Barnabást Zeusnak, Pált pedig Hermésznek hívták, mint hogy ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtott a kapuhoz, és a sokasággal együtt áldozni akart. Amikor ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ő az elmúlt nemzedékekben hagyta a pogányokat, mind a maguk útján járni. Jó lehet, nem hagyta magát, bizonyság nélkül. Mert jó tevőtök volt, az égből esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbéli örömmel. Ilyeneket mondva is csak nagy nehezen tudták visszatartani a sokaságot attól, hogy áldozzanak nekik. Az Antiókiából és Ikóniumból odajött zsidók azonban annyira felbújtották a sokaságot, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolva, hogy meghalt. De amikor körülvették őt a tanítványok, felkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó látni, hogy az evangélium egyre jobban hatol előre, egyre nagyobb területeket hódít meg, és egyre több ember életébe hoz változást, és mutatja meg számukra, hogy te vagy a király, te vagy az egyedüli megoldás, te vagy az, aki minden hiába való szokásunkból, kultuszunkból ki akar szabadítani azért, hogy a szívünk egyedül neked éljen, hogy egyedül rád figyeljünk, hogy a te akaratodat akarjuk megvalósítani ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy ez az evangélium a maga átformáló erejével hozzánk is eljutott, hogy munkálkodik a mi életünkben is, és sokan elmondhatjuk, hogy átalakított minket, új látást, új indulatot, új természetet, új impulzusokat adott a mi számunkra. És Urunk, formálj tovább minket most igéd és szent lelked által, és végezd el, hogy életünk egyre jobban rád hasonlítson, hogy ebben a világban mi is a te képviselőid lehessünk, hogy olyan bátran tegyünk bizonyságot, ahogy azt látjuk Páltól és Barnabástól, hogy merjük elmondani azt, hogy nem mi viszünk végbe változást, nem tőlünk függ mások életének a java, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusba vetett hittől. És hogyha egyre többen őhozzá fordulnak, akkor változhat az életünk, változhat körülöttünk a világ, akkor átélhetjük azt, hogy nem erőszakkal akarnak az emberek változást elérni, hanem engedjük, hogy Szent Lelked először bennünk vigye végbe az igazi változást, adjon új szívet, új életet, új útra állítsa a lábunkat, a keskeny útra, ami a békesség útja is egyben. Kérünk, Urunk, így jöjj most közel hozzánk, Te tudod, mi van a szívünkben, miért kiáltunk hozzád, hol várjuk a változást, a beavatkozást, mibe kell, Urunk, változtatni az életünkbe. Mindezt mutasd meg igéd által, és tégy képessé és készé minket arra, hogy amit mondasz, azt tegyük meg engedelmes szívvel. Kérünk így, áld meg most alkalmunkat, töltsd ki lelkedet, és tedd életté az igét számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 154. énekünket énekeljük, amely így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 14. és 15. verseiben. Amikor ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, s éppen azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, s mindent, ami azokban van. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Így. Az Isten igéjének a közelségében, hiszen az a legcsodálatosabb, hogy összejöhetünk az Isten igéjének az olvasására és hallgatására. És lehet, hogy ez számunkra természetes, de oly sok helyen nem természetes. Lehet, hogy természetes az is, hogy mint Isten gyermekei alkalmakat tarthatunk, még egyelőre nincs háborúságunk, de nem mindenütt van ez így. Ha figyeljük az eseményeket, akkor látjuk, hogy Isten ószövetségi népe most is súlyos támadás alá került. Izraelt megtámadták a palesztinok, és Isten népe, pont ugye hogy jött a támadás? Szombatra, viradóra. Amikor Isten népe megállt elcsendesedni, hogy közösségben legyen az élő Istennel, akkor támad a gonosz, az ellenség. És mindig akkor támad, amikor azért jövünk, hogy az igét olvassuk. És a gonosz itt is itt van. Nem mindig fegyverrel, nem mindig erőszakkal jön, de az a célja, hogy Isten tőle elszakítson, eltávolítson embereket. Tehát nem természetes dolog, hogy élhetünk az igével, meg összegyülekezhetünk, és mivel még így történik, legyen hála a szívünkbe. Köszönjük meg ezt az Úrnak, de gondoljunk azokra, akiket üldöznek, támadnak, erőszaknak vannak kitéve, akár Izraelben, akár Ukrajnában, akár máshol. És olyan jó látni, testvérek, azt, hogy ha beletekintünk az új szövetségbe, hogy mennyire más az evangélium, és mennyire más Isten országa, mint amit az emberi világban látunk. Ugye mindenki azért ragad fegyvert, azért lázad föl, mert változást akar. És ezt a változást erőszakkal akarja végbevinni. Mások pusztulásával, mások leigázásával. Ezt mindenfele így látjuk. Erről szól a történelem. De hogyha beletekintünk az igébe, mit látunk? Hogy Isten is akar változást, de ő ezt nem erőszakkal viszi végbe. Nem fegyvereket használ, hanem az ő szent lelkével győz meg arról, hogy fölismerjük, hogy mennyire szükségünk van rá. Mert nélküle tönkre megy az életünk. Nélküle pusztulásba haladunk. Egyénileg, közösségileg, és akár az egész emberiség. De ha az igét nézzük, akkor látjuk, hogy olyan csodálatosan halad előre az evangélium. Tulajdonképpen két emberen keresztül árad Istennek szent lelke, árad az élő víz. Elindult ez az evangélium Jeruzsálemből, és most már ott van a mai Törökország területén. Egyre több településre jut el, és olvashattuk, hogy vannak olyan emberek, akik örülnek ennek a hírnek. Tényleg öröm és jó hír a számukra, hogy Isten elküldte a fiát Jézust ebbe a világba szabadítóul, és erre a szabadítóra szükségük van, és befogadják az életükbe. És amikor ez megtörténik, ott változások mennek végbe. Azt is láthattuk az elmúlt fejezetekben, hogy a gonosz is támad. Ahol Pál és Barnabás megjelenik, ott a gonosz is munkálkodik. Akadályozza Isten munkáját. És erre fel kell készülni a tanítványoknak, hogy a gonosz mindig igyekszik akadályozni a munkánkat. Mindig igyekszik odaállni azok elé, akik szívében ott van a vágyakozás egy más után, egy jobb után, az élő Isten után, és meg akarják őket téveszteni, ezt láttuk Cipruson. Az a mágus hogy küzdött azért, hogy a helytartó nehogy Jézus felé forduljon. És azt is jó észrevenni, hogy a gonosz általában úgy munkálkodik, hogy érdeke van ahhoz, abban, hogy ő azokban a pozíciókban ott legyen. Ugye az a mágus is azért harcolt Pál ellen, mert féltette a maga helyét, a maga állását, féltette a fizetését, féltette a hatalmát, és az Úr Pál mellett tett bizonyságot. Hiába küszködött, ugye ez a mágus, Elimás, Isten az evangéliumot áldotta meg, és a helytartó szíve megnyílt. És ez arra biztat minket, hogy ne ijedjünk meg, amikor szembefordul velünk a gonosz, akadályt állít elénk, hanem merjünk ráhagyatkozni Isten szent lelkére, és bátran éljük meg a hitünket, bátran tegyünk bizonyságot, mert Isten lelke ma is munkálkodik. És így jutnak el Lisztrába, ahol azt látjuk, hogy ahol Pál és Barnabás végzik a maguk szolgálatát, bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, ott ül egy lábával tehetetlen ember, aki anyjának méhétől fogva sánta volt és sohasem járt. Tehát ott ül annak a városnak valószínűleg a központi terén, a főterén, ez a sánta. Ez az ember, aki soha nem tudott járni, akiről úgy olvassuk, hogy tehetetlen a lábával. Valószínűleg azért ült ott, mert oda vitték őt rendszeresen, hogy kolduljon, hogy valamivel hozzájáruljon ő is a költségekhez. És ha már több hasznot nem látnak belőle, legalább valamit tudjon a konyhára hozni, ha esetleg embereknek megesik rajta a szíve. Nem tudjuk, hány éves ez az ember, de bizonyára hosszú éveken keresztül éli át, hogy tehetetlen vagyok, kiszolgáltatott vagyok. És biztos, hogy ez nem volt egy könnyű helyzet, egy könnyű állapot a számára. Mert nehéz dolog az, amikor az ember kiszolgáltatott. Gondoljuk meg, hogy tehetetlen, nem tud az életén változtatni. Hiába mondja azt, hogy majd én megoldom, képtelen rá. Nem tud fölállni és elindulni a dolgai után. Arra van utalva, hogy majd mások megkönyörülnek rajta, és esetleg azt mondják, jó, van egy kis időm, és segítek neked kijutni a főtérre. De ugyanígy otthon is másokra van utalva. Milyen nehéz lehet ez lelkileg, hogy mindig valakit meg kell kérni. Most föl akarok állni, most ki kell mennem. Valaki jöjjön már segíteni. Valaki fogjon meg és igyen ki. Milyen nehéz is egy ilyen tehetetlen állapot. És testvéreim, hányszor mi is átélünk tehetetlen élethelyzeteket, amikor úgy látjuk, hogy olyan tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk megoldani az életünket, valamiben elakadtunk. Lehet ez fizikai tehetetlenség is, amikor az ember betegségtől kezd, betegség miatt csak fekszik, másra van utalva. Milyen nehéz helyzet is az, akár otthon, egy kórházban, minden attól függ, még egy pohár víz is, hogy valaki odahozza-e nekünk. Milyen nehéz lehet ez. De az élet más területén is hányszor átéljük, hogy elakadunk, hogy nem tudjuk megoldani. Segítségre lenne szükségünk, és talán nincs, aki segítsen. Nincs, aki odaálljon mellénk, mint ahogy az a 38 éve béna is azt tudta mondani Jézusnak, hogy nincs emberem, aki megfog és a kellő időben odavisz a tónak a partjára, vagy bevisz, hogy amikor az megmozdul, én legyek az első, és meggyógyuljak. Lehet, hogy ezt kell átélni, lehet, hogy ezt kell kimondanunk, hogy nincs, aki segítsen, aki közelebb vigyen. De mégis azt látjuk, hogy ez az ember fogyatékkal élt is, de még sincs elcsüggedve, még sem veszíti el a reményét, van benne érdeklődés. És ez fontos, az érdeklődés. Ne veszítsem el az érdeklődésemet, bármilyen helyzetben vagyok. Akár betegágyon, akár egy olyan élethelyzetben elveszítem a munkámat, vagy érnek tragédiák, az érdeklődésem ne veszítsem el, ne engedjem elveszni. Mire jó az érdeklődés? Ennek az embernek megváltoztatta az életét. Mert hogy indul? Hogy ott ül a megszokott helyén, és egyszer csak így olvassuk, hogy hallotta Pált beszélni. Tehát valószínűleg valahol ott a közelben prédikált Pál apostol, foglalkozott az emberekkel. És ahogy beszélt, az ő hangja eljutott ehhez a béna emberhez, ehhez a mozgásképtelen emberhez. És van benne érdeklődés, odafigyel arra, azokra a hangokra, amik oda szűrődnek hozzá. Így kezdődik. Hogy Pál elkezd beszélni, ő nem is tudja, hogy ott ez az ember, és ez az ember elkezd figyelni a hangokra. Elkezdi figyelni, mi lehet ez. Ki az, aki itt beszél, és miről beszél. És nem azt mondja, hogy mi közöm ehhez. Nem érdekel. Mi változást hozhat ez az életembe? Valamilyen istenségről beszél, és nekünk is vannak isteneink. Eljárok a Zeus templomába, és mégis béna vagyok. És mégsem változott az életem, akkor mit használhat az, amit ez az ember mond? És nem így áll hozzá. Vagy gondoljunk Bartimeusra, a Jerikó városának a határában, ott ül és hallja, hogy emberek beszélnek, sok ember beszél, nagy mozgalmasság van. Mi lehet ez? És ő is az érdeklődése nyomán tudja meg, hogy a názáreti Jézus jár arra. Van-e bennem érdeklődés? Érdekel-e az, ami itt elhangzik? Figyelek-e rá, nyitom-e a fülem, a szívem? Mert lehet, hogy ehhez nekem is közöm van. Lehet, hogy megfordulhat tőle az életem. Figyelek-e rá? Van-e érdeklődés bennem a Biblián iránt? Érdekel-e, hogy mi lehet az a nagy könyv ott a polcon? Érdekel-e, amikor kinyitom, vagy csak elolvasom szokásból? Érdekel-e, hogy ki beszél általa, és mit akar nekem mondani? Ennek az embernek volt érdeklődés a szívében. De még említhetném Mózest. Ő is, amikor legelteti a juhait, és látja, hogy egy csipkebokor kigyullad és ég, és lehet, hogy már ég negyed órája, és még nem hanvadt el, akkor ott van benne, hogy érdekel. Mi akar ez lenni? Megnézem közelről. És itt indul mindig a változás, ha van bennem érdeklődés. Ha ez motivál, megnézem, oda megyek, kíváncsi vagyok, kérdezek, ki az, mi az, Uram, mit akarsz nekem mondani? És ez az ember hallotta Pált, másik fordítás szerint úgy olvassuk, hogy hallgatta Pált. Először hallotta, ez még nem tudatos, csak hallja, hogy valakik ott beszélnek, de figyel rá. És azt követően elkezdi tudatosan hallgatni. Észreveszi, hogy ehhez nekem is közöm van. Észreveszi, hogy jó, ha hallgatom, és ahogy hallgatja, mit olvasunk, hit támad a szívében. Mert majd Pál észreveszi, szemügyre veszi, és látja, hogy van hite, hogy meggyógyuljon. Ennek az embernek addig nem volt hite. Nem volt bibliai hite. Nem volt hite az élő Istenben. Ez a hit akkor jött létre, ahogy hallgatta Pált. Ez milyen nagyszerű ez. Hallgatja Pált, és lesz hite. Hány ember mondja, nem tudok hinni. De hallgatom az igét, olvasom az igét, mert a hit hallásból van. A hallás az Isten igéje által. És ez nagyon fontos, hogy ez ott legyen bennem, hogy hallgatom. Azután, tehát hallgatja, hit lesz a szívében. Még jó, hogyha elgondolkodunk azon, hogy ez az ember évek vagy évtizedek óta beteg, úgy gondolta, hogy ő már soha nem lesz olyan, mint a többi, soha nem fog változás bekövetkezni az élet helyzetében. Lehet, hogy sokat kesergett azon, hogy miért is lettem nyomorék. Ha én is egészségesen születek, mint a testvéreim, vagy a többi ember, mennyivel másabb az életem? Tudnék dolgozni, családot alapítottam volna. Vagy lehet, hogy a társadalomnak egyre magasabb fokára jutottam volna, lett volna belőlem valaki. Itt csak egy koldus vagyok, egy nyomorék vagyok, aki senkinek nem jó, csak teher. Bizonyára föltette ezt a kérdést, és sokszor mi is föltesszük. Miért velem történt, miért most, miért így, miért lett ez a bajom? De ha úgy végig gondoljuk ezt a történetet, akkor azt kell látnunk, hogy ezt az embert a maga nyomorúsága, a betegsége juttatja Jézus közelébe. Mert az ember, ha egészséges, nem fog ott ülni. Ez az ember nem lesz ott Pál közelébe, mert meg lesz a maga munkája, elfoglaltság. Gondoljunk bele, mindig van mit csinálni. Most ezért nem, most azért nem hallgathatom, meg vehetem kézbe a Bibliát, mert mindig van valami. Ezt az embert a maga tehetetlensége juttatja az ige közelébe. És ez azt jelenti, hogy Isten a mi nyomorúságainkat, életünk nehéz helyzeteit is föl tudja arra használni, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Néha talán pontosan azért kell ülni, várni, feküdni, hogy el tudjunk csendesedni. Hogy végre egyszer legyen egy kis csend az életünkben, hogy meghallhassuk az ő szavát. Tehát ez az ember eljut így az Isten közelébe. Lehet, hogy már korábban is imádkozott, kérte a maga isteneit, és semmi nem használt. Nem tudtak rajta segíteni, mert a bálványok ugyanolyan tehetetlenek, mint ez az ember. Talán ott Pált hallgatva éli át, hogy azok az istenségek, amiket eddig imádtam, amikben eddig hittem, akiktől vártam a segítséget, azok ugyanolyan tehetetlenek, mint én vagyok. Mert a bálványra pont ez a jellemző, hogy tehetetlen. Mert a bálvány az az ember kitalációja, vagy kivetítése, és tehetetlen. És most átéli ez az ember, hogy egy élő Istenről beszélnek, aki tud cselekedni, akinek a szavában van erő, akiben, hogyha hisz, akkor az az életében változást fog előidézni. Tehát ott van ez az ember, hallgatja Pált, és valami elkezdődik az életében, mégpedig hitre jut. Hit alakul ki a szívében, és ez az hit már Jézus Krisztusra irányul. Ez a hit már az élő Istenre irányul. És milyen érdekes, hogy ahogy ott ül, hallgatja Pált, hit lesz a szívében, és ezt Pál észreveszi. Így olvassuk, hogy jól szemügyre vette ezt az embert Pál. Tehát észrevette Pál, hogy ez az ember másképp figyel rá, hogy valami történt az életében. Mondhatnánk azt, hogy kereste a hitet ennek az embernek az életébe. Nem gyógyítja meg azonnal. Nem áll oda, hogy gyógyulj meg a názáreti Jézus nevében, hanem először keresi a hitet. És ebből is meg kell érteni ennek az embernek, meg mindazoknak, akik látják, ami történik, hogy itt nem egy új vallásról van szó, hanem az élő Isten jelentkezik be Lisztrába, de ahhoz, hogy vele kapcsolatba kerüljünk, ahhoz hit kell, hogy támadjon a szívünkben. Ahhoz hinni kell benne. És Pál keresi ezt a hitet, figyeli ennek az embernek a szemeit, a tekintetét, az arcát, és azt látja, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Tehát itt nem csak egy bizonyos hit, hogy valamit elhiszek, ha most már elhiszem, amit ez a Pál mond, és van egy új vallásom, és hiszek, hanem Pál azt veszi észre, hogy ennek olyan hite van, hogy meg tud gyógyulni. Meg tud gyógyulni. Hiszi, hogy meggyógyulhat. Hiszi, hogy az a Jézus, akiről Pál beszél, meg tudja gyógyítani, meg tudja változtatni az életét. Milyen hit van az életemben, a szívemben? Hiszem-e, hogy Isten ma is tud cselekedni? Hiszem-e, hogy az én tehetetlenségemből ki tud mozdítani? Mert ez a hit, elakadtam valahol, oda megyek az Úrhoz, nem csak elmondom, hanem hiszem, hogy ő át tudja formálni az életem. Meg tudja változtatni körülöttem a dolgokat. Meg tud változtatni engem. És ott van ez a hit a szívemben. Lát-e, talál-e hitet az Úr a szívünkben, az életünkben? Ugye az Úr Jézus beszélt arról, hogy vajon talál-e majd hitet az ember fia a földön, amikor eljön? Talál-e hitet, belévetett, élő hitet az Úr Jézus? És arról is többször olvasunk, hogy maga az Úr is megkérdezte emberektől, akik oda mentek hozzá, hogy Uram, szabadíts meg, tisztíts meg, gyógyíts meg, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Tehát ez a fontos, hogy hiszem-e, hogy az Úr ma is cselekszik. És megszólítja Pál ezt az embert, állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Állj a lábadra egyenesen. Mit kért tőle? Olyan dolgot, amire eddigi életében nem volt képes. Állj a lábadra. És mondhatta volna ez az ember magában, hogy hát miért kérsz ilyet? Nem látod, hogy képtelen vagyok talpra állni? Annyiszor próbáltam, és mindig elestem. Soha nem tudtam felállni. Soha nem tudtam egy lépést megtenni magamtól. Mit kérsz tőlem? Mit vársz tőlem? És azt látjuk, hogy ez az ember képes lesz megtenni, amit Jézus kér. A hite működik. Képessé válik, hogy megtegye, amit Jézus mond. Hogyan? Engedelmesség által. Engedelmességünkön keresztül munkálkodik az Úr. És azt mondja, állj a lábadra egyenesen, és az ember engedelmeskedett. Megpróbált fölállni. És sikerült, mert hitte, hogy megtehetem Jézus által. Tudta, hogy ez nem a saját erejéből fakad, hogy ő erre képtelen. De Jézus szavára, amit Pál tolmácsolt, képessé válik rá. És így történik Isten munkája a mi életünkben is. Kér valamit, és ha engedelmesen megteszem, akkor megtapasztalom, hogy képessé válok rá. Képessé válok megtenni azt, ami addig nem ment, de a belé vetett hit és az engedelmesség által. Amikor ez az ember meggyógyul, ott vannak a városból sokan, és azt látjuk, hogy félreértik. Történik egy csoda, és félreért. Tehát a csoda sem győzi meg őket Jézusról. Vagy legalábbis nem arról győzi meg, hogy itt az az Isten cselekszik, akiről Pál beszél, hanem azt gondolják, hogy a saját addigi bálványaik, a saját addigi isteneik cselekedtek, és Pál meg Barnabás képében látogatást tettek náluk. És milyen könnyen eltévedünk. Milyen könnyen embernek tulajdonítjuk Istennek a munkáját. Ezek is Pálnak és Barnabásnak tulajdonították azt, amit Jézus cselekedett. De olyan jó látni, hogy Pál és Barnabás ezt elutasítják. Nem fogadják el az Istennek járó dicsőséget. Nem fogadják el, hogy őket, mint embereket dicsőítsék, magasztalják, nem engedik, hogy a sikert nekik tulajdonítsák, hanem bizonyságot tesz arról, hogy Istennek adják a dicsőséget. Isten felé fordítja az ő figyelmüket és tekintetüket. És ez is fontos, hogy én át tudom-e engedni az Úr számára a dicséretet és a dicsőséget. Milyen könnyen beleesünk abba a csapdába, hogy bizony elfogadjuk, amikor dicsérnek. Amikor sikerül valamit elvégezni valahol, eredményes a bizonyságtétel, hányszor ott van, hogy magunknak tulajdon. Olyan jó esik, amikor megdicsérnek minket. Olyan jó esik, amikor azt mondják, milyen kiválóak vagyunk. És Pál elutasítja, és megszaggatja a ruháját, és megkérdezi, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. Vagyis jól látja magát, megmarad embernek. Ő nem akar mindenki fölé kerülni, nem akar Isten szerepben tetszelegni, nem akarja azt mondani, hogy igen, én nekem különleges képességeim vannak, én gyógyítottalak meg, jöjjetek hozzám, hanem azt mondja, Isten végezte el ezt a munkát, az élő Isten. És bizonyságot tesz, és elmondja, hogy ugye térjetek meg a hiába való dolgokból az élő Istenhez. És tulajdonképpen itt, mintha Isten állna elénk, mintha bemutatkozna, és elmondaná, hogy ő kicsoda. Mert testvéreim, Isten élő valóság, és úgy tudjuk megismerni, hogyha bemutatkozik. Mi másképp nem ismerhetjük meg Istent. De ő az igény keresztül, itt Pálon keresztül bemutatkozik, és elmondja, hogy ő élő Isten. Mit jelent? Hogy tud cselekedni, tud beszélni, cselekedni, van akarata, ezt az akaratot végre tudja hajtani, vagyis ő teremtette ezt a világot. De én arról az Istenről beszélek, aki ezt a világot teremtette. És azt kérem, hogy a hiába való pogány szokásaitoktól, bálványaitoktól forduljatok oda ehhez az Istenhez. Térjetek meg hozzá. És az ige mindig Istennek ezt a bemutatkozását, közvetíti számunkra. Azt akarjuk, megismerjük őt, és azért lett emberré Jézusban, mert legkiválóbban ő benne mutatkozik be. Isten olyan, mint Jézus. És ha meg akarom ismerni, akkor őt kell figyelni. Az ő tetteit. És mit látunk Jézustól? Mert olyan az Isten, amilyen ő. Hogy lehajol. Ő a mindenség teremtője, királya. Nem azt teszi, mint az ember, hogy pusztít, hogy nyomorúságba dönt embereket, hanem mit csinál? Lejött a földre, megalázta magát, emberré lett, és ott, ahol az ember bajba kerül, ott lehajol, könyörül rajta, felemeli, meggyógyítja, tanítja, vezeti, és beépíti Isten országába. És elmondja Pál, hogy figyeljetek ide. Lehet, hogy ti még nem hallottatok az élő Istenről. Lehet, hogy azt mondjátok, mi nem vagyunk zsidók, nincs Bibliánk. De Isten jó tevőtök volt, és nem hagyta magát bizonyság nélkül. De testvéreim, amikor mi a magunk feje után megyünk,
Isten akkor sem hagyja magát bizonyság nélkül. Jelez nekünk. Annyiféle dolgon keresztül jelez, elénk áll, megállít, szól. De vajon ezeket a jelzéseket észrevesszük-e? Az is jelzés, hogy fölkelhettünk ma. Jelzés, ha látjuk a napot, a holdat, a csillagokat, ezek mind Istenről beszélnek. Jelzés, hogy még van mit ennünk, azt mondja, jótevőtök volt, termést hozó időket, megelégített eledellel, szívbeli örömmel. És fölismerjük-e hálás szívvel, hogy ezt mi Istentől kaptuk, ezek az ő ajándékai. Mert nagy a veszély, hogy az ember mindent magának tulajdonít. Már nem Istentől kapja, fogadja el és ad hálát ezekért, hanem azt mondja, én. A magam ereje, a munkám, a nagyszerű gépeim tették lehetővé, hogy van mit az asztalra tenni. Azt mondja, vegyétek észre, ezeken keresztül, tehát a mindennapi élet eseményein keresztül Isten jelez. Itt vagyok, veletek vagyok, jöjjetek ide, vegyetek észre, bízzátok rám magatokat. És azt olvassuk, hogy olyan nehezen tudták visszatartani a sokaságot attól, hogy áldozzanak nekik. Az emberek olyan nehezen akarnak világosságra jutni, fölismerni, elfogadni az igazságot. Ők továbbra is kitartottak a maguk bálványai mellett. Pedig az Úr jön szeretettel, bizonyságot tesz hatalmáról, bár csak meghallanánk. Sőt, mi történik? Jönnek Antiókiából, Ikóniumból zsidók, fölbújtatják az embereket, és őrájuk hallgatnak. A szemük előtt beavatkozik az életükbe az Isten. Olyan dolgot tesz meg, és olyan dolog történik, amire ők nem voltak képesek. Se Zeus, se az orvosai, senki nem tudta azt az embert talpra állítani. De a názáreti Jézusban való hit által talpra áll. És mégis mi történik? Az emberek Pál ellen fordulnak. Nem kell az evangélium, kövezzük meg, meg kell halnia. Ellenséges indulat támad bennük. Milyen döbbenetes. Mert ahol nincs Jézus, ahol nem fogadjuk be, ott mindig ilyen a reakció. Ott mindig el kell valakit pusztítani, taposni, félreállítani. De amíg el nem végzi Pál a bizonyságtételt, az Úrtól kapott munkát, addig nem lehet megölni. Azt hiszik, hogy meghalt, de nem halhat meg, mert még nem jutott el királyok elé, meg a császár elé, és ezt ígérte neki Jézus, hogy el fogod vinni a nevemet királyok elé, császár elé, és addig nem halhat meg, de megtapasztalja, hogy az ő nevéért bizony szenvedni kell. És ami megrendítő, hogy Pál mennyire éli Jézus életét. Nem csak beszél. És mindig a nyomorúság, mindig az életveszély mutatja meg, hogy mennyire éljük mi a hitünket. Mert Pál nem csak beszélte, hogy bocsássatok meg, hát nem megdöbbentő? Majdnem halálra kövezik. Azt hiszik, meghal. És amikor Jézus életre kelti, talpra állítja, visszamegy oda, ahol halálra kövezték. Mi lenne bennünk? Megköveznek. Az életünk veszélybe vissza tudnék menni, hogy megmutassam Jézus hatalmát, hogy bizonyságot tegyek, és elmondjam, hogy én nem gyűlölök titeket. És aztán így viszi tovább az evangéliumot, hogy a kövek nyoma rajta van. Vagyis akármerre megy, látják, hogy ez az ember hiteles. Hiteles az élete, a szolgálata. Mert tud szenvedni is a Krisztusért. Így formáljon, alakítson az Úr az ő igéjével, és tegyen képessé minket is ilyen hiteles életre és szolgálatra. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te ma is olyan hatalmas vagy, mint Pál idejében, És ahogy kerested ezt a béna embert, ezt a mozgásképtelen embert, tehetetlen embert, úgy keresed a mi életünket is. Mindent megteszel azért, hogy adj jelzéseket a számunkra, hogy egyszer találkozhassunk veled, és átéljük, hogy mennyire szeretsz, hogy meglássuk, mit tettél értünk ott a Golgotán, és leboruljunk, és segítséget kérjünk, és átadjuk az életünket. Köszönjük, Urunk, hogyha mindez megtörtént, akkor is tovább vezetsz, úgy, mint Pált is. De készíts fel arra, amikor nevedért szenvedni is kell. Add, hogy tudjunk vállalni ellenségeskedés közepette is téged, hogyha bántalmazás ér, akkor úgy vissza tudjunk menni alázattal, szeretettel, úgy, ahogy azt Pál is tette, hogy így az életünk a maga hitelességével tegyen bizonyságot a te nagy nevedről, hiszen te is imádkoztál a kereszten a megfeszítőidért. Urunk, így kérünk, formáld az életünket, szívünket, segíts, hogy legyen mindig érdeklődés bennünk, amikor halljuk az igét, amikor kézbe vesszük a Bibliát, és az érdeklődésünk vigyen oda hozzád, adjon nekünk nyitott, befogadó szívet, és teremtsen bennünk hitet, benned való élő hitet, hogy valóban higgyük is, amit kérünk tőled. Higgyük, hogy az életünk megváltozhat általad, hogy lehetünk mi Isten gyermekei ebben a világban, és megélhetjük a benned való hitet úgy, hogy az mások számára is erőforrás legyen, útmutatás legyen, segítséget kínáljon. Kérünk, Urunk, így jöjj közel az életünkhöz, és vezess minket tovább, és az, hogy bármerre járunk, látható legyen a te életed, a mi életünkön keresztül. Ajándékozz meg a te indulatoddal minket, hogy az legyen bennünk, az vigyen minket előre. Kérünk így, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, könyörülj rajtuk, vond magadhoz az ő tekintetüket, szívüket, hogy fölismerjék benned az élet fejedelmét. Könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, gyászolókért. Eléd visszük mindazokat, akik háborúságot élnek át. Uram, könyörülj, és add, hogy minél többen te hozzád kiáltsanak, mert amikor téged megismerünk, mert ha a zsidó néped is megismer, akkor befejeződik minden háborúság, mert te vagy a békesség fejedelme. Kérünk, Urunk, így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, hétfőtől, tehát holnap délután 5 órától pénteken délig konferenciát tartunk a missziós házban. Erre az alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ez azt jelenti, hogy a keddi és csütörtöki hétközi istentiszteletek is ott lesznek megtartva a házban, a konferencia keretében. Hirdetem, hogy tegnapi nap folyamán Sipos Zoltán és Gyulai Éva Isten áldását kérték közös életükre, hordozzuk őket imádságban. Adakozás is történt férfi testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót, adományozott egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót, adományozott és az életükre Isten áldását kérő házaspár is szintén 50 eurót adományozott Isten dicsőségére. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókkal. Befejezésül a már megkezdett 436. dicséret, 238. dicséret, 7., 8., 9. és 10. verseit énekeljük, nálad lehetetlen.